to be free and explore the unknown. Like the heartaches, when you learn, you must face them.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, Ciprus Éva vagyok, főbb híreink először röviden. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Elrendelték a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Holnapra gyásznapot hirdettek Ukrajnában. Felhősebb időre számíthatunk, délután több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, 18 és 25 fok között várható a hőmérséklet. Következnek a részletek. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A leköszönt kormány szerint mindent megtettek, hogy rendezett állapotban adják át az országot, az új kormány pedig az egyik legfontosabb feladatnak a korábbi minisztériumok működésének átvilágítását nevezte. Illés Anna összefoglalója.
Lezajlott az átadás átvétel, a leköszönő kormány, az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, a főleltáros nem volt itt.
Fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy különböző módon adták át a távozó miniszterek az információkat, aktákat. Mint mondta, volt olyan, aki tudta abszolválni a jogszabályi előírásokat, és volt, aki nem. A miniszterelnök elmondta, röviden beszédet intézett a távozó politikusokhoz, a leköszönt honvédelmi miniszternek pedig külön szóvá tette az 1300 milliárd forintos keretszerződést, amit néhány héttel a választási vereség előtt társadalmi egyeztetés nélkül kötött.
Pintér Sándor belügyminiszter a belügyminiszter önmaga ellen vizsgálatot kért, azonnali és teljes vizsgálatot kért a miniszter úr, és én biztosítottam arról, hogy meg fog ez történni, és azt is elmondtam neki, hogy a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal nem kért ilyet, de vele kapcsolatban is természetesen meg fog történni, ez az egyik legfontosabb feladatunk. Most az átadás átvétel megtörténte után, ugye erről tárgyalt is tegnap a kormány, hogy teljes körű vizsgálat történjen minden területen, és amint ezeknek megvan az eredménye, akkor jelentkezni fogunk.
Gulyás Gergely szerint az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon.
Az elmúlt bő 4 hétben mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudomásul véve a választópolgárok döntését, rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak.
Fogalmazott az átadás átvétel előtt a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. A Fidesz parlamenti frakció vezetője beszélt a leköszönt kormánytagok végkielégítéséről is.
Szeretném jelezni, hogy a kormánytagjai azt a döntést hozták, hogy az őket törvény szerint megillető végkielégítést kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonynak ajánljuk föl. A miniszterelnök sem áll törvények fölött, tehát törvényesen járó juttatásokat, legfeljebb törvényhozásokkal lehet elvonni, de a kormánytagjai nem fogják a végkielégítést felvenni, és hogyha a jogszabályoknak az új kormány is eleget tesz, akkor ez egy kárpátaljai gyermekotthon működését fogja segíteni. Összességében mindenkit arra kérek, hogy a közigazgatásban, az államigazgatásban majd tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Magyarországot a jövő is eredményesen lehessen kormányozni. Az új kormány tagjainak sok sikert kívánunk, és azt kívánjuk, hogy viseljék a győzelmet hasonló méltósággal, mint hogy mi ezt a vereséggel tesszük.
Magyar Péter kérdése válaszolva azt mondta, elfogadták Gulyás Gergely javaslatát a végkielégítésük felajánlásával kapcsolatban, emellett a leköszönő államtitkárok hasonló nyilatkozatát is várják. Hozzátette, az új kormány államtitkárait várhatóan még a héten megnevezik.
Elrendelték a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A miniszterelnök által jegyzett kormányhatározatok ma délután jelentek meg a magyar közlönyben. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 utáni időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat is. Brieska Dániel összeállítása.
Több az előző kormány időszakához köthető ügyet vizsgál vagy tervez nyilvánosságra hozni a Tisza kormány. Ez derül ki a csütörtök délután megjelent magyar közlönyből, amely a második az új kabinet hivatalba lépése óta. Magyar Péter miniszterelnök a többi között elrendelte a bicskei gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések teljes körű kivizsgálását. Napirendre kerül a Novák Katalin volt köztársasági elnökhöz köthető kegyelmi ügy is. A kormány nyilvánosságra hozza a 2010 utáni kormányülések összefoglalóit, emellett egyes titkosított nemzetközi szerződéseket, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati médiaszolgáltatás finanszírozását is felülvizsgálják. Döntöttek arról is, hogy előkészítik Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és feltárják az 1990 előtti titkos szolgálati tevékenységeket. Azonnali hatállyal szigorú pénzügyi kontrollt is bevezettek a 250 millió forintot meghaladó új állami kötelezettségvállalásokhoz és a 100 millió forint feletti eszközbeszerzésekhez a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyása szükséges. A pénzcentrum szerint a szigorítás több nagy állami cég, köztük a MÁV, az MVM és a Magyar Posta döntéseire is kiterjed.
A célunk egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. Ez szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is.
Keddi parlamenti beszédében a kormányfő azt mondta, vannak olyan tárcák, illetve szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában.
Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium az a négy tárca, tehát amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
Éjjel a Magyar Közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó statútumrendelet is, ez csütörtök 0 órától lépett életbe. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Átalakul a tárcák közötti feladatmegosztás, Ruf Bálint felel majd egyebek mellett a kormányzati kommunikációért és az Európai Unió ügyek koordinációjáért. Változás, hogy a belügyminiszterhez tartozik majd például a rendőrség és a terrorelhárítási központ irányítása. Kapitány István megkapja a paksi atomerőmű bővítésének feladatát, ami az előző kormányban a külügyminisztériumhoz tartozott. Az adópolitika és a nyugdíjpolitika ugyanakkor Kármán András pénzügyminiszterhez kerülnek. Az élő környezetért felelős miniszterhez kerül például a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem, Vitézi Dávid pedig a közlekedés mellett olyan területekért is felel majd, mint például az útdíjfizetés. Hegedű Zsolt irányítja majd a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóságot. Lannert Judit keze alá kerül a köznevelés és a felsőoktatás felügyelete. Orbán Anita külpolitikai feladatok mellett felel majd a polgári hírszerzés irányításáért és az üldözött keresztények megsegítéséért is.
Szuverenitás, védelem, diverzifikáció, együttműködés, az uniós szerepvállalás erősítése. Elsősorban ezek jellemzik majd az új kormány külpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök már korábban is többször egyeztetett uniós vezetőkkel, jövő héten pedig Lengyelországba és Ausztriába utazik. Részletek Kovács Mártontól.
Én a jövő héten elutazom két hivatalos látogatásra is, már erről volt szó. Először az ígéretemnek megfelelően Lengyelországba fogok utazni, nem egyedül, több miniszterrel.
Magyar Péter miniszterelnök már korábban megígérte, hogy megválasztása esetén Lengyelországba vezet első külföldi útja. Az Opus Tesseri kormányülés után közölte, Varsóban Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navroszky elnökkel is találkozik.
Utána átmegyünk Gdanskba, ahol a tervek szerint találkozom Lech Walesával, a Szolidaritás Mozgalom egykor volt elnökével, és Lengyelország egykor volt elnökével is. Varsóból másfél nap után átmegyek Bécsbe, ahol Ausztriában találkozom az osztrák kancellárral, várhatóan az osztrák elnökkel is. Vachóban létszeszek egy fórumon, szintén az osztrák kancellárral, és a terveink szerint Bécsből vonattal fogok Budapestre érkezni.
Magyar Péter miniszterelnök a Kárpátalját ért szerdai orosz dróntámadásról azt mondta, határozottan kiállnak a kárpátaljai magyar mellett, segítik őket, és minden diplomáciai eszközzel azon dolgoznak majd, hogy minél előbb lezáruljon az orosz-ukrán háború.
Hogy ez egy uniós együttműködés kell, vagy akár másfajta együttműködés, azt még nem tudunk megmondani. Mi ezt mondtuk még a választási kampányban is, és ezt komolyan gondoltuk, és be is fogjuk tartani, hogy egyrészt a kárpátaljai magyarság miatt, másrészt Magyarország miatt is, de hát Ukrajna és Oroszország népe miatt is az az elsőrendű érdekünk és feladatunk, hogy minden lehetséges eszközzel hozzájáruljunk a béke előbbi megteremtéséhez.
Hazánk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozik. Nagyrészt ennek a két közösségnek köszönhető, hogy béke van Magyarországon. Jelentette ki korábban Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor elismerte az unió vezetési hibáit, de azt mondta, az új kormány azon dolgozik majd, hogy segítsen azok kijavításában. Hozzátette, mindent elkövetnek azért, hogy diverzifikálják az energetikai beszerzéseket, mert az energiabiztonság az egyik legfontosabb. A legolcsóbb és legbiztonságosabb gáz- és olajbeszerzés a kormány célja, de ez nem jelenti azt, hogy az ország feladja az orosz gázellátási kapcsolatát. Magyar Péter miniszterelnök két héttel a választás után már Brüsszelben egyeztetett az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével az uniós források hazahozataláról. A támogatás megszerzése és az előírás szerinti felhasználása a kormány egyik legfontosabb feladata. A brüsszeli vezetés közölte, hogy Magyarország még az augusztusi határidő előtt megkaphatja a segítség teljes összegét, a hiteleket azonban nem. A bizottság magasrangú tisztviselőkből álló csoportot küld Budapestre a jövő héten, hogy a kormánnyal együtt részletesebb értékelést készítsen. Magyar Péter a május 25-i héten látogat a belga fővárosba, hogy tárgyaljon az Európai Bizottsággal a befagyasztott források kifizetéséről és az azokhoz kapcsolódó politikai megállapodások megkötéséről. Hazánk nemzetközi kapcsolatait erősítendő Magyar Péter miniszterelnök Budapestre hívta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt és Donald Trump amerikai elnököt, hogy részt vegyenek az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megemlékezésein.
Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz csapások áldozatainak száma. Legalább 7 meghaltak, köztük egy gyermek is. A sebesültek száma meghaladja a 40-et. A katasztrófa védelmi szolgálat tájékoztatása szerint legalább 20 embert tartanak eltűntként nyilván. Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban már 28 sebesültről tudni. Odessa megyében 2 sebesült van. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt jelentős területeken áramszünet van. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület. Volodymyr Zelenszkij további szankciókat szorgalmazott Oroszország ellen. Holnapra gyásznapot hirdettek Ukrajnában. A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok. Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást és elvárják a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte nyilatkozatában a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát értek volna légicsapások, állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tett közzé nyilatkozatot, hogy Orbán Anita külügyminiszter ma bekérette hivatalába Jevgenyi Sztanyiszlavov orosz nagykövetet. Jónak értékelte a kínai elnökkel folytatott egyeztetést Donald Trump. Az amerikai elnök 9 év után utazott újra Kínába. Az amerikai és a kínai vezető főleg a gazdasági kapcsolatok erősítéséről tárgyalt. A két nagy hatalom számára emellett az iráni válság rendezése, a tajvani helyzet, illetve a mesterséges intelligencia fejlesztésének és felhasználásának szabályozása is kiemelt téma. Összefoglaló Bánkatától.
Az amerikai elnök 9 év után tért vissza Kínába, de a két vezető azóta már találkozott. Legutóbb tavaly októberben Dél-Koreában ültek tárgyalóasztalhoz, akkor a kölcsönösen kivetett büntetővámok csökkentéséről és a törékeny kereskedelmi fegyverszünetről egyeztettek. Most viszont a kínai elnök Tajvan kérdését nevezte a két ország legfontosabb közös ügyének. Kína az ázsiai szigetet saját részének tekinti. Washington a tajvani kormányt formálisan ugyan nem ismeri el, nem hivatalosan azonban szoros kapcsolatot ápol Tajpejjel. Tavaly a Trump kormány bejelentette egy több milliárd dollár értékű fegyvercsomagot ad el Tajvannak. Igaz, az elnök ezt még azóta sem hagyta jóvá. Xi Jinping szerint Kínának is az Egyesült Államoknak partnerként és nem riválisként kell tekintenie egymásra. Az egyik fél sikere lehetőséget ad a másik számára, a stabil kétoldalú kapcsolatok a világjavát szolgálják. Amikor együttműködünk, mindketten profitálunk belőle, amikor pedig egymással szemben állunk, az mindkettőnknek árt. Kínának is az Egyesült Államoknak riválisok helyett partnereknek kell lenniük, fogalmazott Xi Jinping. A kínai elnök szerint a tények megmutatták, hogy a kereskedelmi háborúknak nincs nyertese, és ahol nézeteltérések és surlódások léteznek, ott az egyenrangú felek közötti egyeztetés az egyetlen helyes választás. Kína és az Egyesült Államok közös érdeke az iráni konfliktus gyors lezárása is. Peking ugyanis Teherán legnagyobb kereskedelmi partnere, és már több diplomáciai lépést is tett, hogy segítsen egy megállapodás létrehozásában a háborúzó felek között. Donald Trump ugyanakkor útja előtt azt mondta, nem fog segítséget kérni a békekötéshez. A több mint két órás zárt ajtók mögötti tárgyalás után a kínai elnök a 600 éves ég templomában vezette körül vendégét, majd a program egy állami bankettel folytatódott. A tiszteletére adott díszvacsorán az amerikai elnök arról beszélt, az amerikai-kínai viszony ma a világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, ezért a két országnak fokoznia kell az együttműködést egy jobb jövő megteremtése érdekében. Az amerikai és a kínai népben sok a közös. Becsüljük a kemény munkát, a bátorságot és a teljesítményt, szeretjük a családunkat és szeretjük a hazánkat. Együtt lehetőségünk van arra, hogy ezekre az értékekre építve nagyobb jólétet, együttműködést, boldogságot és békét teremtsünk a gyermekeinknek, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök pénteken kínai látogatásának utolsó napján abba a zárt épület együttesbe látogat, ahol a kínai vezetők élnek és dolgoznak. Emellett a tervek szerint újabb kétoldalú egyeztetést is tart Xi Jinping-gel.
Lemondott a brit egészségügyi miniszter. A lépés hátteréről és jelentőségéről Londonból Tóth Vali számol be.
Miután napok óta lebegtette a döntést, ma délután hivatalosan is bejelentette lemondását kormányzati megbízatásáról West Riding brit egészségügyi miniszter. A politikus azt követően döntött így, hogy a kormányzó munkáspárt katasztrofális vereséget szenvedett a múlt heti önkormányzati választásokon. A Keir Starmer miniszterelnök lemondását követelő hangok azóta egyre erősödtek. A kormányfő azonban kijelentette, hogy nem hajlandó távozni posztjáról. Streeting viszont nem csinált titkot abból, hogy miniszterelnöki pozícióra vágyik. A szabályok szerint, ha sikerül összegyűjtenie a munkáspárti képviselők ötödének, 81 pártársának az aláírását, akkor pártvezetői választást kell kiírni, és a leköszönő miniszter hivatalosan is Starmer kihívója lehet. Ezzel megkezdődtek, vagy inkább felerősödtek a párton belüli belharcok. A brit média szerint Streetingen kívül Andy Burnham manchesteri polgármester, Angela Rayner korábbi miniszterelnök helyettes és Al Khan honvédelmi államtitkár is bejelentkezhet Starmer pozíciójára. Ám az elemzők egyetértenek abban, hogy egyik jelöltnek sincs erős és egyértelmű támogatottsága a párton belül. A most leköszönő politikus indoklásában úgy fogalmazott, már nem bízik Starmer vezetői képességeiben, és egyértelmű számára az is, hogy nem a jelenlegi miniszterelnök lesz a munkáspárti jelöltje a következő 2029-ben esedékes parlamenti választáson. Minden esetre ezzel a lépéssel több hetes, vagy akár még hosszabb utódlási folyamat indulhat el, ami alatt a párt belső problémáira és nem a kormányzás feladataira koncentrál.
Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Országszerte súlyos problémákat okoz az aszály, amelyet már a háztáji gazdaságok is tapasztalnak. Csökken a terméshozam, kiszárad a talaj, és egyre nehezebb a növénytermesztés. Szakemberek szerint a talajból a Balaton vízmennyiségének ötszöröse hiányzik. Részletek Zilai Zsuzsannától.
Kevesebb a terméshozam, már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet szinte már új fát vagy növényt ültetni.
Számolt be Hunyadi Kata, aki családjával csaknem 5 hektár földterületen gazdálkodik. Az asszály okozta problémákra egyre több közösség próbál helyben is megoldást találni. A Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője, Nagyapáti Oszkár a Kossuth Rádiónak elmondta, egy 2,5 hektáros területet árasztottak el úgynevezett szürke vízzel a kiskumajsai termálfürdőből, amelyet a már meglévő csatornarendszeren keresztül vezettek el. Mindezt a közösség összefogásával.
Amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emeledett a talajvíz, tehát már ez drasztikus, úgyhogy a környékben mindenhol csökkent tovább is a talajvíz, nálunk nem, illetve maga az ökoszisztéma teljes beindulása az bekövetkezett.
Nagyapáti Oszkár szerint más településen is fontos lenne a szürke víz felhasználása.
Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás. Csináltunk egy vízőrző mozgalmat, amiben 25 hasonló vízőrző sejt van, mint mi. Országszerte csináltunk egy operatív törzset, azt szeretnénk, hogy ez minél jobban kiszélesedjen. Az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek tudnak lenni, mint a kényszerből létrehozott cselekedetek, és szerintem ez lesz a jövő. Víz nélkül nincs élet.
A drasztikus asszályhelyzet rövid, közép és hosszú távú megoldási lehetőségeiről egyeztettek a vízügyi igazgatóságok szakembereivel, valamint a Marispusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal. Erről a miniszterelnök írt szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter a kormányülés közben tartott tájékoztató hangsúlyozta, a kialakult helyzet miatt a napokban további döntések várhatók.
A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Wiesmayer helyzetet fog bejelenteni a kialakult asszályhelyzet miatt.
Közben csütörtökön az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Ennek létrehozását szerdán jelentette be Gacsány József főigazgató helyettes, aki arra is kitért, hogy céljuk az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása.
Vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területre, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a tájban.
Az OVF adatai szerint Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t. Kiemelték, az elmúlt napokban lehullott, illetve a következő 6 napra jelzett csapadék emelheti a vízszintet, ezért az első összehangolt intézkedések ennek megtartását szolgálják. Emellett felhívták a figyelmet egyéb intézkedésekre is, a többi között a víz visszatartási célú, például holtágak, nem állami tulajdonú művek, belvízcsatornák feltöltésére és az ökológiai célú vízpótlások biztosítására.
Az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, a legfontosabb az emberek egészségének védelme. Fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, ahol a szakemberek most azt vizsgálták, az érintett utak környékén történt-e szennyeződés. Az érintett szakaszokon a korábbi intézkedések miatt már csökkent a levegőben az aszbesztpor. Ciráki Viktória összeállítása.
Teljes mértékben jól most megcsinálják így sürgetett helyzetbe.
A szennyeződés híre még márciusban derült ki, egyértelműen kimutatták az aszbeszt jelenlétét a levegőben. Megoldásként először locsolni kezdték az utakat, majd új aszfalt réteggel látták el. A szakemberek most azt vizsgálják, hogy az úthoz kapcsolódó autóbehajtóknál van-e szennyezett kőzet. Igyekeznek gyors megoldást találni arra, hogy ne kerüljön aszbesztpor a levegőbe, ezt mondta az élő környezetért felelős miniszter is. Gajdos László első miniszteri útjaként mérte fel a helyzetet a városban. Tervei szerint már hétfőn a kormány elé viszi az ügyet, azt ígéri, igyekeznek minél gyorsabban megoldásokat találni.
Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés, és én szeretném mondani, és szeretném megnyugtatni a lakosságot, hogy meg fogjuk oldani, hogy senkinek ne károsodjon az egészsége.
A miniszter azt is leszögezte, hogy az ügyfelelőseit is meg akarják keresni, akik embe fogják hajtani a kármentesítéssel járó költségeket. Eddig 3 vármegyében több mint 300 helyszínt azonosítottak, ahol megtalálható az Ausztriában kitermelt aszbesztet tartalmazó kőzet.
Kisiklott a Békés Intercity Gyoma mellett az esetnek egy súlyos és egy könnyebb sérültje van. A MÁV csoport vezérigazgatója szerint a szerelvény 4 kocsia szaladt le a sinekről, és mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát. A baleteset pontos okait még vizsgálják. Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter szerint a baleset rámutat arra, hogy szükség van vasúti fejlesztésekre.
Azt gondolom, hogy egy fontos figyelemfelhívása ez a most hivatalba lépő közlekedési kormányzatnak, hogy a vasútbiztonságra még nagyobb figyelmet tudjunk fordítani. Ugye ezen a pályán egyébként 160-nal is tudnának közlekedni a vonatok, erre ma nem csak azért nincs lehetőség, mert ezek a berendezések nincsenek, hanem azért is, mert hát a mögöttem látható gyorsvonati kocsik 40-50 évesek, és nem alkalmasak ilyen magas sebességre.
Látogatási tilalom lépett életbe a Miskolci Kórház 2 osztályán is, ugyanis akut légúti tünetekkel járó megbetegedések alakultak ki a Szent Ferenc TAK Kórház ápolási, valamint mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg osztályain. A bentfekvő páciensek és az egészségügyi személyzet között is voltak megbetegedések. A tilalmat a Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya rendelt el, és visszavonásig érvényben marad. Miskolcról MB Róliza tudósított.
Akut légúti tünetekkel járó megbetegedést tapasztaltak. Az intézkedés visszavonásig érvényes, és nem érinti egyébként a járóbeteg ellátást, és nem érinti továbbá a szakrendelők működését sem. Viszont fontos tudni, hogy a kórházba lépéskor kötelező a maszk használat és a kézfertőtlenítés.
Nemzetközi sztárok, táncos produkciók, operák, musicalek és családi programok várják idén-nyáron a közönséget a Margit-szigeti színházban Budapesten. A szezon szombaton egyedi elektroszimfonikus koncerttel kezdődik, amelyet Lézer Show tesz még különlegesebbé, mondta a színház igazgatója. Bán Teodóra a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a pünkösdi hétvégén 3. alkalommal rendezik meg a Jazz és Bor Fesztivált, amelyen világszerte ismert előadók is szórakoztatják az érdeklődőket.
Nagyon fontos az, hogy miután egy nagy nézőtérrel rendelkezünk, hogy ez a nézőtér minden egyes alkalommal lehetőség szerint megteljen. Ami az előző szezonokra visszatekintve is 80-90%-os volt a látogatottsága a színháznak, közel 90 000 ember fordult meg nálunk. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos szám, és aminek ez köszönhető, az többek között az, hogy olyan nagy produkciók születnek meg, tehát klasszikus zenétől, az operán, az operetten, a musical keresztül, és a könnyű zenén vagy a jazzen keresztül, ami tulajdonképpen minden korosztályt érinthet és megszólíthat.
A világsztárok és magyar előadók koncertjei mellett több újdonság is várja az idei Sziget Fesztivál látogatóit a fővárosi hajógyári szigeten augusztusban. Önálló nagy színpadot kapnak a magyar fellépők, megújul a gasztronómiai koncepció, a kulturális sokszínűség erősítésére pedig művészeti és közösségi programot kínálnak. Magyarország legnagyobb könnyűzenei rendezvényén világsztárok is színpadra lépnek, mondta a Sziget alapítója. Gerendai Károly hozzátette, újdonság, hogy a fő programok előtt a himnusz egyedik napon, a mínusz egyedik napon a magyar előadóké lesz a főszerep. A fellépők Bródi János, Kossuth és Liszt Ferenc Díjas énekes szerzeményeit adják elő saját stílusukban. A fesztivál a mínusz egyedik és nulladik napi koncertek után augusztus 11-én kezdődik és 15-éig tart.
Zorántól a Demjén Ferencig a Majkától. Azért mindenképpen legalább egy videót, vagy valamit küldünk, vagy valamit kitalálunk, vagy legalább mi is egy kicsit ott lehessünk veletek. De most ott tartunk, hogy most már nyilván 50 fellépőnk van, és most már az idő hangja korlát, hogy hogyan lehet egyszerűen ennyi ideig az emberek figyelmét lekötni egy nagyjából 6 órás koncertről beszélünk, ami folyamatosan építkezett.
Végül az időjárásról. Holnap délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, éjszaka 3 és 12, napközben 21-17 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották, a viszonthallásra.
Műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Hogy áll össze egy személyszállító gőzös?
Hogy épül fel egy folyami szállításra alkalmas uszály? Mi történt a téli kikötőben? És mi formálta a dolgozók identitását? Hajógyári történetek Óbudáról.
A hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bak Anita. Korunk és a múlt századi nemzeti traumáink.
Úgy hozta a 20. századi történelmünk, hogy nagyon sokszor ezeket a fájdalmas tapasztalatokat sokáig nem is lehetett kibeszélni, és akkor itt elég csak a kommunista diktatúra hosszú évtizedeire utalni, ahol Trianon vagy a holokauszt világháború végét követő szovjet megszállásnak a tömeges társadalmi tapasztalatai, traumatikus tapasztalatai mind-mind kibeszéletlen események voltak.